Sajnos,
hát nem, csak Istenes asszonytól tanultuk és tanuljuk, meg mindig is van megtalálható. Csak itt tudom, hogy ő tudta.
Thank you.
és könyv a 274.
Hirtelen akartam.
Thank you.
Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy elküldted értünk is az Úr Jézus Krisztust, hogy benne is általa mi is idegenekből, távol levőkből, közel levőkké és gyermekeidé lehessünk. Köszönjük, hogy ezzel a szeretettel hívogatsz, keresel és szólítasz meg ma is minket, hogy ne maradjunk távol, vagy bizonytalanságban, vagy félelemben, hanem teljes bizonyosságot nyerhessünk afelől, hogy a te Jézus Krisztusban közölt szereteted ránk is vonatkozik, számunkra is elég, és téged is betagol, minket is betagol a te gyermekeid közé. Köszönjük, hogy azért küldted őt, hogy ne legyünk idegenek, hanem lehessünk gyermekeid, és kérünk, hogy ma is ezzel a szeretettel védj körül minket, amikor az igére figyelünk, és ezt az üzenetet erősíts bennünk, hogy lehessünk mi is azok, akiknek látni szeretnél minket. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hogy így áld meg igédet, így tedd a szívünkben üzenetté, és így formáld általa az életünket, hitünket, irántad való szeretetünket, és neked való engedelmességünket. Ámen. A mai napra kijelölt ige szakaszunk Rút könyvének a 3. fejezetében van megírva, tehát Rút könyvéből a 3. fejezetet szeretném most felolvasni. Következőképpen hangzik. Egyszer azt mondta neki az anyósa, Naomi: leányom, majd én keresek neked otthont, ahol jó dolgod lesz. Nézd csak, Boáz a rokonunk, akinek szolgáló leányaival voltál, ma éjjel árpát tisztít a szérűn. Mosakodj meg, kenn meg magad, vedd föl a ruhádat, és menj le a szérűre. Ne mutatkozz azelőtt a férfi előtt, amíg be nem fejezte az evést és az ivást. Amikor lefekszik, jegyezd meg a helyet, ahol lefekszik, azután menj oda, hagyd fel a takarót a lábánál, és feküdj oda. Ő majd megmondja neked, hogy mit csinálj. Rút azt mondta neki: megteszem mindazt, amit mondasz. Le is ment a szérűre, és mindent úgy csinálta, ahogyan az anyósa parancsolta. Boáz evett, ivott, és jól érezte magát, azután elment, lefeküdt a garmada szélén. Rút ekkor odalopódzott, felhajtotta lábánál a takarót, és odafeküdt. Éjfél tájban a férfi fölriadt, és megfordult. Akkor vette észre, hogy egy asszony fekszik a lábánál. Megkérdezte: ki vagy te? Az így felelt: én vagyok Rút, a te szolgáló leányod. Terítsd rá ruhát, szárnyát szolgáló leányodra, mert te vagy a legközelebbi rokonunk. Ekkor azt mondta Boáz: áldjon meg az Úr leányom! Hűségedet most még jobban megmutattad, mint korábban, mert nem jártál az ipjak után, sem szegény, sem gazdag után. Ne félj hát, leányom! Mindent megteszek érted, amit csak mondasz, hiszen mindenki tudja népem kapujában, hogy derékasszony vagy. Igaz ugyan, hogy közeli rokon vagyok, de van egy nálam közelebbi rokonod is. Maradj itt éjszakára, és ha holnap az vállalja érted a rokoni kötelezettségét, hát vállalja. De ha nem akarja vállalni érted a rokoni kötelezettségét, akkor az élő Úrra mondom, én vállalom. Feküdj hát itt reggelig. Visszafeküdt hát a lábához reggelig. De fölkelt, mielőtt az emberek fölismerhették volna egymást, mert Boáz úgy gondolta: ki ne tudódjék, hogy ez az asszony ide jött a szérűre. Akkor ezt mondta: add csak a rajtad levő nagy kendőt, és tarts ide. Ő oda tartotta, Boáz pedig kimért 6 mérték árpát, és feladta a vállára. Ő maga pedig bement a városba. Amikor Rút hazaért az anyósához, az megkérdezte: mi történt, leányom? Ő pedig elbeszélte neki mindazt, amit a férfi veletett. Majd ezt mondta: ezt a hat mérték árpát adta nekem ezekkel a szavakkal, ne menj üres kézzel az anyosodhoz. Naomi akkor azt mondta: maradj nyugton, lányom, amíg meg nem tudod, hogyan dől el ez a dolog. Mert nem nyugszik az a férfi, amíg végére nem jár, még ma ennek a dolognak. Kedves testvéreim, kedves te a fügefáról volt szó, amelyet a szőlőbe ültettek, és valahol az a gondolat van bennem, hogy az adott történetben és az adott helyzetben Rút is olyan, mint egy fügefa a szőlőben. Az Isten népe között egy idegen, aki nem odavaló, de ott van, és oda kerül majd, már ide érkezett. És van egy nagy különbség, hogy míg az a fügefa ott a szőlőben terméketlen volt, és hiába járt a gazda gyümölcsöt keresni rajta, addig majd azt fogjuk látni a történet során és befejezésekor, meg már eddig is Rútnak a magatartásából, hogy az ő élete és az ő hite az nem terméketlen. Tehát ő valóban idegenként oda kerül az Isten népe közé, de az ő hite, az ő hűsége és ragaszkodása az példa, ami másokat is megszégyenít. Miután nem voltam itt az elején, ha esetleg olyasmit mondok, ami már elhangzott és ismétlés, akkor azt ne vegyék rossz néven, de szeretnék visszautalni arra a kezdetre, ahogyan megismertük Rútot és Naomit az első fejezetből, ahogyan látjuk az ő kapcsolatukat, két teljesen különböző népből való asszony, de a közös sors, és különösen Naominak a hitben megélt megpróbáltatásai valahogy összekovácsolják őket. Kettejük kapcsolata Istennel és egymással is valahogy elmélyül, és így látjuk, hogy amikor Naomi hazafelé tart Betlehembe, mert felismerte, hogy ott van az ő helye, és mert látja, hogy nincs oka arra, hogy továbbra is Moab mezején legyen, akkor Rút vele tart, és hogy ez a hozzá kötődés, ez nem egy olyan pillanatnyi fellángolás, hogy megyek, mert szüksége van rám, vagy szükségem van rá, vagy szükségünk van egymásra, hanem emögött ott van az a vágy, hogy Rút Isten népéhez akar tartozni. Ugye olyan szép az a megfogalmazás, amikor minden unszolás ellenére is azt mondja, hogy ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled, mert ahová te mész, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem és Istened az én Istenem, ahol te meghalsz, ott halljak meg én is, és ott temessenek el. Úgy bánjon velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Ezt ugye sokszor esküvői igeként szokták idézni, különösen az első felét, és most úgy, hát el akarom mondani, ez már úgy személyesebb vagy család, hogy amikor a mi esküvőnk volt egyszerre az ikertestvéremmel, aki Magyarországra ment férhez, akkor a Mikó püspök úr volt a mi lelkészünk, és ő esketett minket, és hát külön igét és üzenetet mondott nekünk is, és külön nekik is, és ezt az igét olvasta. És ezt az igét mondta, de ami akkor is nagyon megszólított, és azóta is nagyon, nagyon élőn bennem van, hogy nem csak annyit mondott el, hogy ahova te mész, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok, meg néped az én népem, és Istened az én Istenem, hanem elolvasta végig, hogy ahol te meghalsz, ott állok, és hogy csak a halál választ engem tőled, és aztán azt azzal fejezte be, hogy aki Krisztusban vannak, azokat még a halál sem választja el. és most alkalmam volt ezt elmondani, ha nem is talán a mai részünkhöz tartozik, de valahol ezzel a szeretettel van Ruth Naomi iránt, és látjuk, hogy az ő kapcsolatuk egymással, a szeretetnek, a gondoskodásnak és a másikkal való törődésnek a jegyében egy nagyon mély és nagyon kölcsönös őszinte kapcsolat. És erre azt hiszem, hogy éppen ez a mai történet egy konkrét példa, mert nem akármilyen dologról van itt szó. Az, hogy Ruth azt mondja, hogy én keresek neked otthont, hogy Naomi azt mondja, hogy keresek neked otthont, ahol jó dolgod lesz, az arról szól, hogy Naomi látja az egy dolog, hogy itt van Ruth, de az ő sorsa, az ő élethelyzete bizonyos értelemben rendezetlen. Azért rendezetlen, mert mint özvegy, nincs pártfogója, nincs gondviselője, védelmezője, és az állapota ilyen szempontból, mint minden özvegynek abban a korban kiszolgáltatott volt. És Naomi ezt ismeri fel, és ebben lép egy nagyon bátrat, és egy bátor lépésre kéri Ruthot is. Ez annyival is fontosabb és rizikósabb, hogy igaziból Ruth egy pogány környezetből jött. Ahogy az éneket ugye énekeltük, és tegnap Ruthra vonatkoztattuk, tényleg olyan, akinek esélyesen volt a kegyelemre, és mégis Isten kiválasztó kegyelme mutatkozik meg abban, hogy ő itt van Izrael népe között. És ott, ahol van, befogadták őt. Én azt hiszem, hogy ez különösen azért is fontos látnunk, mert Isten igéje azt mondja, a 5 Mózes 23.4, bocsánat, én ezt most nem elfejtettem előre kikeresni, hogy pontos legyek, Isten igéje ott azt mondja, hogy a moábiaknak nincs joguk Isten néphez tartozni. 23.4. Nem tartozhat az Úr gyülekezetéhez ammóni vagy moábi ember, még a 10. nemzedékük sem tartozhat soha az Úr gyülekezetéhez. Mert nem jöttek elétek kenyérrel és vízzel az úton, amikor kijöttetek Egyiptomból, és mert felbérelték ellened Bálámot, Beor fiát az arámai Petorból, hogy átkozzon meg téged, és itt tovább nem olvasom. Tehát így gondoljuk végig azt, hogy egy olyan népből származik Ruth, akinek Isten törvénye szerint nem volt létjogosultsága Izrael népe között. És mégis Istennek az a kiválasztó kegyelme mutatkozik meg rajta, hogy Ruth betagolódhat a választott nép közé. És ez a tény olyan sokszor kap megerősítést, már amikor először találkozott Boázzal is, és azt mondja neki, hogy áldjon meg téged az Úr, amiért Isten szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Ugye ezek mind-mind olyan mások szájából elhangzó bizonságtételek arról, hogy Ruthnak fontos az Istennel való kapcsolat. Nyilván, hogy nagy érdeme vagy része van emberileg, ha lehet ezt így mondani, ebben annak, hogy Naomi életéből úgy ismerte meg Istent, aki felé ő is léphet, aki őt is elfogadhatja, akinél ő is, és akiben ő is oltalmat kereshet. És ezért, ha Naomire gondolunk, és az ő prédikáló életére, akkor van egy nagyon komoly kérdés, hogy vajon a mi életünk az ébreszte ilyen vágyat valakiben? Vajon a mi életünk, ami, ahogy a az Úrral való kapcsolatunkat éljük, megvalljuk, az támaszt-e valakiben érdeklődést, felkelti-e valakinek a figyelmét, és ébreszte benne olyan vágyat, hogy én is szeretném ezt az Urat ismerni, követni, szolgálni, szeretném őt jobban megismerni. Naominak most egy, nyugodtan tessék köhögni, ha kell, jó? Naominak most egy másik oldalát ismerjük meg ezen a téren, abban a fejezetben, amit ma olvastunk. Mert eddig azt láttuk, hogy tulajdonképpen egyetlen szó nem szerepel a Szentírásban azzal kapcsolatosan, amire mi azt mondjuk, hogy Naominek a hite, meg az Isten iránti bizalma, meg a hűsége. Tehát egyetlen szavával sem találkoztunk így eddig, ami ezt kifejezte volna. Most viszont megszólal, és valahogy cselekedni kezd. Naomi lép. Gondoskodni szeretne, de nem magáról, hanem Ruthról. Az ő lépése az nem önző, vagy meggondolatlan lépés, de ott van benne az a felelősség. Ruth eljött velem, és itt ő most idegen. Az ő életéről, az ő sorsáról gondoskodni kell. És abból, amit ő az eddigiek során megértett és megismert, ahogyan ott együtt már egy ideje éltek Betlehemben, abból kialakult egyfajta vezetés, vagy egyfajta járható út előtte, hogy mi legyen a feladat. Nagyon fontos azt látnunk, hogy Naomi nem köti magához Ruthot. Ha már egyszer eljött velem, akkor gondoskodjon rólam, és nem akarok róla lemondani, mert akkor mi lesz majd velem? Hiszen Ruth ide is minden lebeszélés ellenére jött, tehát eddig sem kényszerből jött. Miért kötné akkor őt magához? De nagyon sokszor látunk ilyen példákat, amikor szülő a gyermekét, vagy anyós a mennyét erre az esetre, vagy más kombinációban is azt látjuk, hogy az egyik ember a másikat próbálja magához kötni. Benne van egyrészt talán az is, hogy benne van a reménysége, vagy a bizalma, vagy úgy gondolja, hogy ha ő nem lesz, akkor nincs kire támaszkodnom, mintha Isten nem lenne. Vagy meg egyszerűen jól esik tudni azt, hogy valaki van, akit én irányíthatok, akit én szükség szerint leakaszthatok, felhasználhatok. Hány példa van az ellenkező éren annak, amit Naomi tesz Ruthtal? És hányszor van, hogy hát hisz azért neveltem pedig nem azért, a gyerekeimet, hogy majd gondoskodjanak rólam. És hányszor van ilyen elvárás emberekben, másikkal szemben. Talán mi is rajta kapjuk magunkat, hogy néha csalódottak vagyunk, vagy felháborodottak, mert valamit elvártunk volna, és az nem úgy van. Pedig nem azért neveli a gyermekét az ember, hogy neki legyen majd, aki gondoskodjon róla, hanem azért, hogy valamit az a gyermek továbbadjon, továbbvigyen. Mi pedig Istenre támaszkodjunk. És itt látjuk, hogy Naomi mentes ettől a önzéstől, mert ez bizonyos szempontból mégiscsak önzés, és nem a saját jövőjét nézi, hanem Ruth szempontját. Hogy neki otthonra van szüksége. Olyan otthonra, ahol jó dolga lesz. Ezt tudnunk kell azt, hogy abban a korban az özvegyeknek a helyzete nagyon sanyarú és kiszolgáltatott volt, a lehetőségeik pedig nagyon szűkösek voltak, hiszen egyáltalán nem működött semmiféle szociális háló, és azon túl az életkörülmények is vannak voltak, hogy egy nő nem nagyon tudott a maga lábán megállni, eleve vagyona sem volt, mert a vagyon is a férfi ágon öröklődött, és végtelen kiszolgáltatott volt, tehát egy özvegynek, különösen amíg fiatal volt, az volt az egyedül járható útja, hogy újra férhez menjen, hogy legyen otthona, fedél a feje fölött, hogy legyen férje, aki gondoskodik róla, aki védelmező, legyen családja, gyermekei, ami ugye áldásnak számított, és így tovább. Ruth pedig özvegy és gyermektelen. És látjuk, hogy Naomi fölméri azt, hogy Ruth nem maradt otthon, hogy otthon menjen újra férjhez, de Ruth élete így olyan rendezetlen és kiszolgáltatott. És Naomiban az a szeretet Ruth iránt, nem önző szeretet, hanem elengedő szeretet. Hogy ő kész tényleg elengedni és lemondani erről a közöttük kialakult szoros kapcsolatról azért, hogy Ruth élete rendeződjön, és nem a maga javát, hanem Ruthnak a javát keresi akkor, amikor azt mondja neki, hogy szükséged van arra, hogy otthont kapjál. Nem láncolja őt magához. És olyan jó azt látni majd a történet végén, egy kicsit most belekaszálok a holnapiba, hogy tulajdonképpen nem amikor magához akarja láncolni, nem akkor tartja meg. De amikor elengedi, akkor van majd esélye, és lesz esélye arra, hogy visszakapja őt, és majd vissza is kapja méghozzá unokástól. Valahol egy kicsit ide cseng az is, amit az Úr Jézus mondja, aki elveszti az ő életét, én értem, az megtalálja azt. Én nem akarom ezt teljes párhuzamba állítani, de valahol érezzük ezt, hogy ott, ahol az ember tud lemondani, tud elengedni, ott nem lesz szegényebb, mert azt Isten kárpótolja is, és megáldja az ilyen döntést. Ruth iránti szeretet van tehát Naomiban, amikor ezt mondja, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy nem valahogy fejetlenül, vagy ilyen emberi ösztönök szerint rendezkedik Ruth életéről Naomi, hanem az egyik dolog az, hogy ismeri Isten törvényét. És ott keresi a járható utat az ő számára. Ugye az ószövetségi törvény azt tette lehetővé, és alkalmazássá gyakorlatban, hogy azok az özvegyek, akik gyermektelenül haltak meg, sógor házasság révén az elhunyt férj testvérének a feleségeként élhettek, és úgy találtak oltalmat, védelmet, és az első gyermek ebből a házasságból az elhunyt férjnek a gyermekeként számítodott. És aztán a továbbiakban ez a sógor házasság, vagy levirátus házasságként, amire majd itt is lesz példa, úgy is alkalmazást nyert, hogy ahol nem volt ilyen sógor, akkor a legközelebbi rokonnak volt ilyen kötelessége, hogy annak az elhunyt a rokoni ágnak, a elhunyt rokoni ágának a fenntartása véget, hogy az elhunytnak a feleségét feleségül vegye. Természetesen akkor az elhunytnak a vagyonát is ő kezelte, hiszen nem az asszonyok örököltek a férjeik után. Vagyis ezen a vonalon gondolkodik Ruthról Naomi. És a másik dolog, ami megint fontos, hogy ugyanakkor az ott létük során Betlehemben Naomi megismerte Boázt, a közeli rokont. Megismerte az ő magatartását, emberként is, felkeltette a figyelmét Boáznak a akár gazdaként viselkedése, akár úgy is, ahogyan viszonyult Ruthhoz, hiszen Ruth mindig beszámolt arról, hogy mi történt vele. És Naomi látja azt az érdeklődést és azt a védelmező jelenlétet Rút közelében, Boáz részéről. És ezért, amikor ő ezt mondja, hogy én gondoskodok, keresek neked otthont, ahol jó dolgod lesz, nézd csak, Boáz a rokonunk, akinek a szolgáló lányaival voltál, ma Árpád tiszít a szérül, és így tovább menj oda, akkor itt most akármilyen meredek is ez, amit Naomi tanácsol, de nem egy ilyen kerítőnőnek a szerepében látjuk őt, aki segít Rútnak becserkészni Boázt, hanem egy nagyon merész, bátor, de ugyanakkor megfontolt, és az Isten törvényéhez igazodó lehetőséget mutat neki. Igen, nekünk egy kicsit ez a helyzet olyan bizarr, és nagyon kockázatosnak is tűnik. Sőt, nagyon félreérthetőnek is, meg félremagyarázhatónak, ami nagyon rossz fényt vethet akár útra is, és nagyon megkérdőjelezheti az ő személyét és erkölcseit is, és mindent. De ugyanakkor ott van a megismert Boáz is, akinek a jellemét Naomi nagyon jól megismerhette, és tulajdonképpen Naomi ezzel Rútot arra bátorítja, hogy legyen nyilvánvalóvá Boáznak a szándéka vele kapcsolatban. Tehát azt mondja neki, hogy menj a szérűre, és ottan mosakodj meg, kenj meg magad, vedd fel a ruhádat, ne mutatkozz előtte, de amikor lefeküdt, akkor menj a fekhelyéhez és a lábánál, hagyd fel a takarót, és feküdj oda, és takarózz be, és aztán várja, többit majd ő megmondja neked. És nagyon különös azt látnunk, hogy Rút nem kapja fel a vizet, hogy hát azért mit kérsz tőlem, vagy hogy gondolod, hát egy kicsit ez valahogy olyan kétes, még hírbe hozom magam, vagy mit fog rólam gondolni, hanem azt olvassuk, Rút azt mondta, megteszem mindazt, amit mondasz. Egyszerűen itt látjuk, hogy mennyire mély az a bizalom kettőjük között, hogy amikor nem egy egyszerű és egyértelmű és veszélytelen dolgot kér Naomi Ruttól, akkor ő pontosan ez szerint a tanács szerint jár el, és nem kételkedik Naominak a jó tanácsában, sem abban, amit ez esetleg számára jelentene. Öltöz föl, kenj meg magad, ugye ez tulajdonképpen olyan, hogy hát öltözön, mint egy ünneplőbe, rendesen. Nem mondom azt, hogy legyen csábító, de legyen vonzó is. És a megjelenésevel, aki ő önmaga, ezzel kérje Boáz segítségét. Boáz már ismeri őt, nem csak hírből, tapasztalatból is, és látta őt, ahogyan dolgozott, ahogyan a munkások között volt, ahogyan szorgoskodott. Ismeri őt, és megnyerte a bizalmát, de még csak úgy ismeri őt, mint az a szegény asszony, aki a kalász szedegeti. A belső értékeit ismeri, most külsőleg is láthatja őt majd egy egészen más helyzetben, mert sokszor a külsőnek is van szerepe, üzenete, mondani valója, csak kérdés, hogy mikor és hogyan és milyen mérték szerint jelenik meg az a külső a másik ember előtt. Az a baj, hogy mi felénk inkább a külsőre szokták a hangsúlyt helyezni, és az kap nagyon súlyt, és túlzásba esnek sokan éppen, amikor a külsővel már nem csak vonzók, de csábítók is szeretnének lenni. És azt jó látni, hogy itt nem erről van szó. Itt nem ez a fordított hangsúly van, itt már az ő belső értékei nyilvánvalók voltak, ő már nem eszközként akarja maga ezt a helyzetében vagy érdekében használni a külső megjelenését, de üzenet ez Boáznak, és ő ezt méltányolja is. Isten rendjét tartja szem előtt Ruth és Boáz is. És így kerül sor arra a jelenetre a szérűn, ahol az aratás lezárásaként a háladás és az örvendezés ideje ez az este vagy éjszaka, amikor már az árpát szórják, és ilyenkor, amikor valami lezárul, akkor az ember általában nyitott arra, hogy várja, hogy mi lesz tovább, keresi esetleg Isten útmutatását is a továbbiakra. És hogy Boáz a szérűn alszik, az inkább erről szól. Itt nem a pogány szokások érvényesülnek, mert a pogány környezetben, a termékenység kultusz világában itt ilyenkor hát olyan események játszottak le, amit inkább az orgiák kategóriába lehetne sorolni, de Isten népek között azt látjuk, hogy ez a pogány szokás nem jelent meg és nem hatolt be ide, de Ruth ilyen környezetből jön. És ezért van ez a kockázatos helyzet. Tulajdonképpen Ruth viszont ezt ismeri otthonról. De Naomi hiszi, hogy Ruth szívében már nincs ilyesmi. Amikor ő elhagyta a népét és az isteneit, akkor ezt is elhagyta. Nagy kísértésnek teszi őt ki, de én úgy látom, hogy nagyobb Naomiban a Ruth iránti bizalom, mint a félelem, hogy esetleg ő valami régi elhagyott dologba fog visszacsúszni. Ott van benne bizalom, hogy Ruth helytáll ebben a helyzetben, hiszen ott van az élő Isten közelében, és az ő népe között már átformálódott. És úgy arra gondolok, hogy milyen sokszor mi ezt a bizalmat nem tudjuk egymásnak nyújtani. Milyen sokszor a bizalom helyett a kételkedés, meg a kételj jön elő bennünk. És hogy fájhat annak a másiknak, amikor látja, hogy nem bízunk meg benne. Hogy még mindig gyanúsítjuk esetleg, vagy gyanakvás van bennünk, hogy ki tudja majd, hogy és mint. Naomi feltétlenül megbízik abban, hogy Ruth tényleg a szíve szerint is az Isten népéhez tartozik, és az ő életében, ami volt, az már elmúlt. A régiek elmúltak, és újjá lett minden. A lábához feküdni Boáznak, és a takarót magára húzni, ez a feladat. Hát elég különös helyzet, és utána, de ez is fontos, és utána várni. És várni. Oda menni, és várni. Oda menni, és nem tovább. Tehát egyértelművé teszi Ruth számára, hogy hol a határ, mi az, amit megtegyen, és meddig mehet el, és tovább nem. És nem kísért, és ne legyen kísértése is, maga se legyen nyitott a kísértéssel szemben. És jól látnunk, hogy ezt nem csak Ruth látja így és tartja be, de amikor Boáz felriad és megtudja, hogy ki van ott, akkor ő is így fog eljárni. Hiszen éppen ezt a tényt értékeli Ruthban, és ezért áldja őt, hogy ilyen. Ugye, és külön van szép olvasnunk, hogy áldjon meg az Úr, lányom, hűségedet most még jobban megmutattad, mint korábban, mert nem jártál az ifjak után, sem szegény, sem gazdag után. A hűséget emeli ki Boáz, azt a hűséget, amely megmutatkozott Naomival szemben, és most megmutatkozik az Istennel, Isten által kijelölt és járható útnak a tiszteletben tartása és elfogadása. során is. És most kezd kiderülni, hogy tényleg Boáz nem csak udvarias gazdaként bánt úgy Ruttal, ahogy bánt, hanem hogy felkeltette az érdeklődését kezdettől fogva, mert Boáz nagyon tájékozott. Hiszen mit kért tőle Rut? Azt kéri tőle, hogy teríts rá ruhát, szárnyát szolgáló leányodra, mert te vagy a legközelebbi rokonunk. Ez a teríts rá ruhát, szárnyát, ugye ez egy szép kép és nagyon jó kifejezése annak, amikor valaki valakit az oltalmába vesz, a védelmébe vesz, és ezt az oltalmat, ezt a védelmet kéri ő Boáztól, hiszen te vagy a legközelebbi rokonunk. Tehát az Isten törvényére és a törvény adta lehetőségre hivatkozva. És akkor kiderül, mit mond Boáz. Közeli rokon vagyok, de van egy közelebbi rokon is. Tehát szinte olyan, mintha már Boáz mindennek utána járt volna, mintha már fölmérte volna a lehetőségeit, és tudja, hogy közeli rokon. Ebből az derül ki, hogy ő kész is erre a házasságra. De ő is törvénytisztelő ember. És azt mondja, hogy van egy még közelebbi rokon is. Őt kell megkérdezni. Ha ő nem vállalja, akkor én vállalom. Ennyi, amit tehet most Ruthért, és Ruth ennyivel éri be, és beéri. És látjuk, hogy a továbbiakban, hát éjszaka nem nagyon lehetett akkor csak úgy mászkálni, de viradatig maradott. Viszont fontos Boáznak az, hogy Ruthot hírbe ne hozzák, se magát, se őt, se egymást. Tehát, hogy az emberek szeme elől kitérni, mert hiszen nem volt ok, hogy miért hozzák hírbe őket. De különösen is ez van benne, hogy hiszen Ruth egy moábita nő, egy pogány nő. És hogyha most ez így kiderülne, akkor e körül aztán már lehetne mindenféléket szőni és költeni, és Ruthnak a tisztessége, a becsületessége és a hűsége az nagyon, nagyon rossz színben lenne feltüntetve sokak előtt. Ezért azt mondja neki, hogy maradj itt, feküdj itt reggelig, és visszafeküdt, és mielőtt még egészen megpirkadt volna, elmegy. De ahogy már említettem, ennyi. Nem történik semmi több. Mert Ruth is tudja, hogy várni kell, és Boáz is tudja, hogy várni kell. De azzal, hogy Boáz nem küldi őt üresen az anyósához, azzal jelét adja a szándékának. Ez olyan, mintha már megelőlegezne egyfajta vételárat, szinte így tűnik, hogy ad valamit neki és érte, és ő maga reggel elmegy a városba, hogy intézze az ügyet. Milyen érdekes. És jó látni azt, hogy Boáznak nem gond, hogy Ruth pogány származású. Nem gond, hogy moábita. Boáznak egyetlen szempont van, hogy Boáz előtt, hogy látja az ő belső jellemét, és látja mindenben valahol Isten vezetését. És olyan jó azt is tudni, hogy Isten olyan bölcsen vezet. Az egyik az, hogy majd azt látjuk, hogy tényleg ebből a kapcsolatból házasság lesz, és olyan jó, hogy vannak ilyen boázok is, akiket Isten ezt az embert legalábbis mondjam így, hogy arra tartogatta. Boáz már nem volt túl fiatal, ahogy látjuk, de ő még szabad volt, és még feleségül vehette Ruthot, az a másik már nem, aki közeli rokon volt. Tehát, hogy Isten arra tartogatja, hogy már elkészítette neki ezt a kapcsolatot, a társat és a házasságot. És ugyanakkor azt is jó látni, hogy Boázt is elkészítette erre a kapcsolatra, úgy is, hogy ő maga is olyan valakinek a fia, aki nem tartozott Isten népéhez. a jerikói Ráhábnak a fia, aki egyedül menekült meg a családjával Jerikóban a honfoglaláskor, azért, mert hitt, és mert ragaszkodott az élő Istenhez. És amikor életben maradt, akkor nem arról volt szó, hogy ment világá és valahol letelepedett. És itt látjuk a hitét és a ragaszkodását, hanem betagolódott Isten népe közé, és befogadták. És az ő fia Boáz, ő igazán megértheti Ruth helyzetét, mert ő is a családban megtapasztalta ezt, és ebben megtapasztalta Isten kegyelmét, és azt a nagy titkot, ahogyan ő befogadja azt, akit emberileg talán nem is fogadnának maguk közé. És olyan jó itt látni, hogy az emberi terveken túl és azon fölött, azok fölött még Isten terve valósul meg, de ennek a tervnek van egy feltétele, az egyik feltétele itt az emberi engedelmesség és az ember bizalma Isten iránt. Azt látjuk itt, hogy mind a kettő megvan, az engedelmesség is, meg a bizalom is, és Isten cselekedhet. És akkor a harmadik feltétel, és most akkor ezzel én be is fejezem, várni. Kivárni, amíg Isten mindezt véghez viszi. Ezt a várást és kivárást kicsiben megismeri Ruth ott a szérűn, meg Boáz is, de amikor Ruth hazamegy és beszámol mindenről, akkor itt mond neki az anyósa: maradj nyugton, lányom, amíg meg nem tudod, hogyan dől el ez a dolog. Ez a maradj nyugton. Ez azt jelenti, hogy ne tégy semmit, várj. Tehát nem az a várás, amikor várok, de közben valamit állandóan nyüzsgök, hanem az a várás, hogy kivárod. Mert most már nem te cselekszel. Most a többi már nem a te kezedben van. A te dolgod az, hogy várd, mert nem nyugszik az a férfi, amíg végére nem jár, még várnak a dolognak. Nagyon érdekes látnunk, hogy milyen bölcsasszony volt Naomi, hogy milyen jó emberismerő is volt, és hogy milyen jól tudta tanáccsal ellátni Ruthot. Várni kell. És látjuk, hogy van ideje a cselekvésnek is, van ideje az engedelmességnek, és van ideje a várakozásnak is. És aki vár és kivárja, az nem csalódik Isten cselekvésében. Ennyit szerettem elmondani. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy azért jöttél, hogy benned a távoliak is közelvalókká legyenek, hogy benned és általad mi is, akik ugyanúgy idegenek és pogányok voltunk és lennénk önmagunkban, Isten gyermekeivé lehessünk. Köszönjük, hogy kinek-kinek a maga útját magának kell felismernie. És ezért kérünk, hogy segíts minket is abban, hogy keressük a te vezetésedet. Hogy merjünk bátrak lenni az engedelmességben. De lássuk meg azt is, hogy mi az, amit tennünk kell, és mi az, ami már nem ránk tartozik. Adj bölcsességet, hogy tudjunk cselekedni, vagy szólni, amikor kell, és tudjunk várni, amikor várakozásnak van az ideje. Segíts, hogy a kételjeinket tudja legyőzni az a belső bizonyosság, hogy a te kezedben jó helyen van az életünk, és te mindent jól és a maga idejében cselekszel. Köszönjük, hogy a legfőbbet, legfontosabbat már elvégezted és megcselekedted mindannyiunkért a Golgotán. És aki úgy lett a te gyermeked, hogy a te golgotai áldozatod árán az életét megtisztítottad, megszentelted és elhívtad, az békességgel bízhatja rád magát. Életének kicsiny és nagy döntéseit, lépéseit, mert te nálad van a legjobb kezekben az élete. Segíts, hogy ezt a bizalmat tudjuk gyakorolni, megélni. Félelem, aggódás, kétségbeesés nélkül. És így ajándékozz meg azzal a te békességeddel, amely minden értelmet felülhalad. Ámen. Nincs választásom énekem, de talán lehet is. Lehet még éneket? Akkor a valaki. Ki az Úrban bízott? Jó, köszönöm.